Folytatjuk a beszélgetésünket Nyeste Orsolyával, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjével. Szia ismételten!
Szervusz!
A Magyar Nemzeti Bank 30 bázispontos szigorítása mögött, hát szerintem egyetlen egy fejlemény, vagy egyetlen egy ok áll, ez pedig az infláció. Látsz-e valami mást, vagy pusztán tényleg itt az októberi 6,5% miatt kellett nagyobb mértékben szigorítani?
Inkább nőttek a felfelé mutató inflációs kockázatok, és ugye most már elég komoly a veszély, hogy tartós inflációs hatások is vannak az átmeneti tényezők mögött, és egyértelműen nőtt az infláció tartós emelkedésének a kockázata. Tehát emiatt, hogy egyrészt a külső inflációs hatások azok nem látszanak eltűnni, illetve a másodkörös inflációs kockázatok is erősödtek, lépéskényszerben maradt a monetáris politika, tehát folytatnia kell a nyár elején elkezdődött szigorítási ciklus.
Hát ugye ezt így is fordíthatjuk, meg ugye úgy is, hogy teljesen hatástalanak voltak az eddigi kamatemelések.
Szerintem nem, hiszen a monetáris politikának az időhorizontja az alapvetően 1,5 év. És ugye nyáron kezdődtek el ezek a kamatemelések, nyár elején, most novembert írunk, tehát szerintem bőven van még idő arra, hogy a kamatemeléseknek a hatásai kifussák magukat. Viszont, hogyha egy szűkebb szeletét nézzük a dolognak, és azt állítjuk, hogy a kamatemelésekkel alapvetően a kamattranszmissziónak a gyengesége miatt igazából a forint árfolyamára próbált hatni a jegybank az elkövetkező hónapokban, vagy az elmúlt hónapokban, akkor van igazságtartalma az állításnak, tehát mindeddig a forintot valóban nem sikerült a jegybanknak egy tartósan felértékelődő pályára helyeznie.
Mit jelent szerinted a te olvasatodban ez a tartósan magas infláció, tehát a jövő év végéig magas maradhat, illetve még van egy érdekes dolog, amit Virág Barnabás mondott, és felfigyeltem rá, hogy 60%-ban külső inflációs nyomás, viszont 40%-ban belföldről eredeztethető nyomás okozza ezt az inflációs megugrást.
Igen, nagyon nehéz ezt alapvetően számszerűsíteni. Ez egy jó támpontnak tűnik, amit a jegybank alelnöke tegnap mondott, ez a 60-40%. Hát ugye valóban külső hatás az az energiáraknak a megugrása, a nyersanyagáraknak a megugrása, a szállítási költségeknek az emelkedése, tehát sokkal, de sokkal magasabb inflációt importálunk most, mint korábban. A belső hatások pedig amire már számítani lehetett a fél évvel ezelőtt, amikor ugye a gazdaság újranyitásáról beszéltünk, hogy a megjelenő kereslet, az újrainduló kereslet kínálati korlátokba ütközhet, és ez okozhat mindenféle árazási anomáliákat az egyes részpiacokon, ami magasabb árakban, magasabb inflációkban csapódik ki. Na most azért vannak jelek arra, hogy ezek a bizonyos keresleti kínálati anomáliák nem feltétlenül rövid hatásúak, és akár tartósabban is emelhetik az inflációt, és ehhez ugye mindehhez hozzájárul az, hogy a válság után, a koronavírus válság után a munkapiac is nagyon gyorsan helyreállt, nagyon gyorsan feszítetté vált ismét emelkedik a bérnyomás, ami ugye az álmos könyvek szerint a tartós bérnyomás akár tartós inflációhoz is vezethet, és hát ugye végül, de nem utolsó sorban egyértelműen belső nyomást jelent, belső inflációs nyomást a rendkívül expanzív fiskális politika a kormányzati költekezés, a beruházások élénkülése, a fogyasztás élénkülése szintén növelhetik a tartós infláció emelkedésnek a kockázatát.
Ami egyébként, mármint ez az expanzív fiskális politika még jövőre velünk maradhat, hát a pénzügyminiszter Varga Mihály mondta, hogy csak 2023-tól várja el azt az EU is, hogy visszatérjünk a szigorú költségvetési politikához.
Így igaz, jövőre is viszonylag magas lesz még a hiány, az államháztartás mérlegének a hiánya. Ugye az idei évre 2021-re GDP arányosan 7,5%-os hiány tervez a kormányzat, és jövő évben is csak lassú mérséklődés jöhet, tehát egy 5,5-6% körüli deficit valószínűsíthető jövőre is, és valóban 2023-tól ez elkezdhet szépen lassan csökkenni a 3%-os Maastrichti limit irányába, de én úgy látom, hogy ez a folyamat azért viszonylag lassú lesz. Tehát nem hinném, hogy már 2023-ban 3%-ra szorítja le az államháztartás mérlegének a hiányát a kormányzat.
Nagyon sokféle hatás mozgatja akkor az inflációt. Még röviden, hogy mert ezt szerintem nem fejtettük ki, hogy akkor jövőre még ilyen 400, tehát a jegybanki cél fölött alakulhat végig szerinted az infláció?
Igen, ugye ez a 6,5%-os októberi infláció, ez azért is volt érdekes, mert igazából az elkövetkező hónapoknak az inflációs pályáját is jóval magasabbra lökte, és ugye korábban azt gondoltuk, hogy jó-jó, 2021 negyedik negyedévében nagyon magas lesz az infláció, de utána januártól a támogató bázis hatásoknak köszönhetően elindul egy lassulás, és már a második negyedévben visszakerülhet a célsávba az árak éves szintű növekedésének az üteme. Na most ez, hogy januártól lassulás lesz, ez továbbra is igaz, viszont magasabb szintekről kezdünk el lassulni, éppen ezért a második negyed évben még nem fogjuk a jegybanki szélsávban látni az inflációt nagy valószínűséggel. Ez jó esetben a harmadik negyed évben következhet be, és igazából az inflációs célnak, a 3%-nak az elérése sem várható jövő év novembere, decembere előtt, tehát tartósabban magasabb lesz az infláció, és az infláció várcsökkenésének a folyamata, ez sokkal hosszabb időt fog időbe igénybe venni, mint korábban gondoltuk.
Tegnap az Európai Központi Bank elnöke Christine Lagarde nyilatkozott méghozzá úgy, hogy nagyon messze van még szerinte az alapkamat emelése az EKB részéről, az infláció egyértelműen csak egy rövid időszakig fog kitartani, a bázis hatásnak köszönhető, szóval itt vagy két dolog lehet a háttérben, vagy az, hogy tényleg a magyarországi infláció tartósabb, mint az eurózónás, vagy Christine Lagarde még nem nézett szembe azzal, amivel Virág Barnabásék meg az MNB már igen, hogy ez az infláció, ez bizony egy makacs tartós dolog.
Igazából, ha Christine Lagarde-nak igaza lesz, az azért nekünk is jó hír, hiszen kis nyitott gazdaság révén importáljuk az infláció egy részét Európából, és hogyha az európai infláció nem tartós, akkor az azt jelenti, hogy a magyar inflációnak az ipari termék komponense, tehát lényegében ez a külkereskedelmi forgalomban versengő árukat jelenti, akkor ez is nálunk középtávon egy alacsonyabb inflációs pályát fog befutni. Tehát ez igazából nagyon jó, és akkor ez viszont azt jelenti, hogy akkor a magyar gazdaságban csak a feltehetően folytatódó béremelkedések okozta inflációra lehet majd jobban koncentrálni. Ebből a szempontból viszont valóban tényleg elválik egymástól a feltörekvő régió, tehát a feltörekvő kelet-közép-európai országok az eurózónának a kemény magjától. Ugye az eurózónában azért azt látjuk, hogy valóban ijesztően fölmentek az inflációs adatok, de a maginfláció még mindig a headline infláció alatt van, és igazából azt látjuk, hogy ott a munkapiac strukturális problémái igazából nem oldódtak meg, tehát a munkapiac továbbra is viszonylag rugalmatlan, és ez azért azt sugallja, hogy a fejlettebb európai országokban nem biztos, hogy középtávon számítani kell egy magasabb bérnyomásból kiinduló tartósabb inflációs hatásokra, és akkor ez esetben akár igaza is lehet az EKB képviselőinek, mi szerint 2023-24-ben az infláció az visszatérhet 2% alá, illetve hát azt sem felejtsük el, hogy igazából rugalmas inflációs célt vezetett be az Európai Központi Bank, hiszen ennek ugye az a lényege, hogy a cél feletti inflációt, a 2% feletti inflációt akár hosszabb ideig is hajlandóak tolerálni. Hát meglátjuk, hogy így lesz.
Köszönöm szépen. Nyeste Orsolyával, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjével beszélgettem itt a reggeli monitorban, gazdaságról, inflációról, meg az MNB monetáris politikájáról. Köszönöm még egyszer, szép napot, szia!
Köszönöm szépen, én is, szervusz!
Színes hírekkel megyünk tovább, utána zenével, 10:30-kor pedig elhozzuk a legfrissebb gazdasági információkat itt a 94.2-n.
Eric Clapton és Elvis Presley gitárjaira is licitálhatnak a rajongók New Yorkban. A világ legnagyobb zenei sztárjai relikviáiból rendeznek árverést a városba. A Julian's aukciós ház által szervezett árverés fénypontja Eric Clapton egy akusztikus gitárja lesz, amin egy londoni koncerten játszott 1970-ben. A Martin gitár értékét 300-500 ezer dollárra, azaz 95 és 130 millió forintra becsülték. A kétnapos árverésen, amit a New Yorki Hard Rock Caféban és online rendeznek meg, Elvis Presley egy gitárjára is szintén lehet licitálni, amit a több filmjét rendező Norman Taurognak ajándékozott. A hangszer 90 ezer dollárt, mintegy 30 millió forintot is érhet egy gyűjtőnek az aukciós ház szerint. A kikiáltási tételek között lesz még Madonna Evita című musical filmben viselt ruhája, amit 12 ezer dollárra, azaz 4 millió forintra becsültek. Emellett Amy Winehouse és Katy Perry gardróbjának néhány darabját is meg lehet majd venni.